Köszöntök mindenkit! A sorsunkat meghatározó Jézusi tanítások című sorozatunk mai utolsó alkalmán. Ugye ebben a sorozatban a hegyi beszédnek néhány gondolatát tekintettük át, ami valóban ki kell, hogy mondjuk, hogy az üdvösségünk feltételét mutatja meg nekünk, és a sorsunkat dönti el, hogy mi ezeket a tanításokat az Úrtól hogy vesszük, megvalósul-e a mi életünkben. Tehát az Isten Jézus Krisztus által itt a legnagyobb, a legalapvetőbb igazságokra hívja fel a figyelmünket a hegyi beszédben. És a mai utolsó alkalomnak ugye az a címe, hogy kiállhat meg a megpróbáltatás idején, és ezzel kapcsolatban olvassuk el Máté evangéliuma 7. fejezetéből a hegyi beszédnek a záró szakaszát. Máté evangéliuma 7. fejezet, a 21-től a 27-ig terjedő verseket olvassuk el egyben, és majd részleteiben fogunk erről az ige szakaszról szólni. Tehát Máté evangélium a 7. fejezet 21-től 27-ig a következőt olvassuk. Nem mindenki, aki ezt mondja nékem, Uram, Uram, megy be a mennyek országába, hanem aki cselekszi az én mennyei atyám akaratát. Sokan mondják majd nékem ama napon, Uram, Uram, nem a te nevedben profétáltunk-e, és nem a te nevedben űztünk-e ördögöket, és nem cselekedtünk-e sok hatalmas dolgot a te nevedben? És akkor vallást teszek majd nékik, sohasem ismertelek titeket, távozzatok tőlem, ti gonosztevők. Valaki azért hallja én tőlem e beszédeket, és megcselekszi azokat, hasonlítom azt a bölcs emberhez, aki a kősziklára építette az ő házát. És ömlött az eső, és eljött az árvíz, és fújtak a szelek, és beleütköztek abba a házba, de nem dőlt össze, mert a kősziklára építetett. És valaki hallja én tőlem e beszédeket, és nem cselekszi meg azokat, hasonlatos lesz a bolond emberhez, aki a fövényre építette házát. És ömlött az eső, és eljött az árvíz, és fújtak a szelek, és beleütköztek abba a házba, és összeomlott, és nagy lett annak romlása. Nézzük meg ezt a záró szakaszt közelebbről. Mindenekelőtt hadd mondjam, hogy, vagy inkább azért úgy föltenném azt a kérdést, hogy ezek a szakaszok, illetve ezek a bibliaversek, ez a szakasz, amit olvastunk, ez bátorságot keltő, vagy inkább félelmetes ez az ige szakasz. Első olvasásra talán úgy tűnik, hogy végig, ugye, ahogy beszél az elején is arról, hogy ugye sokakat mekkora csalódás fog Jézus eljövetelekor érni, hogy Uram, Uram, hát mit tettünk, és te mégis nem üdvözítesz bennünket? Itt beszél olyan házról, amelyik majd összeomlik. Hadd mondjam, hogy ez a szakasz, ez az utolsó szakasz a hegyi beszédben Jézusnak tulajdonképpen a leginkább ez mutatja meg az ember iránti szeretetét. Miért? Mert Jézus a legnagyobb tragédiától akarja az embert megóvni. Ha mi meg akarunk óvni a szeretteinket valamilyen tragédiától, ugye akkor a lehető legszemléletesebb képekkel próbáljuk meg a lelkére helyezni, hogy vigyázz, ezen az úton ne menjél, mert ennek valami nagyon-nagyon rossz lesz a következménye. És hadd mondjam, hogy Jézus itt a záró szakaszban olyan kérlelést, olyan figyelmeztetést helyez a mi lelkünkre, a mi szívünkre, ami valóban kimondhatatlan. És azt olvassuk az első szakaszban itt talán, menjünk vissza a 21-től a 23-ig terjedő versekben, mert nézzük meg, hogy Jézus mit mond. A 21-től 23-ig vetítsük ki, és akkor nagyobb betűkkel lehet látni. Így, köszönöm szépen. Tehát Jézus egy olyan csalódástól akar bennünket megóvni, ami az életnek a legnagyobb csalódása. És mi az életnek, az egész emberi életnek mi a legnagyobb csalódása? Amikor valaki reménykedik Jézus visszajövetelében, hogy majd Jézus visszajön, majd eljön az Isten országa, és ott milyen jó lesz, és akkor vége lesz minden gondnak ebben a földi életben, és akkor azt fogja látni, hogy Jézus az ő visszajövetelekor nem üdvözíti, hanem elmalasztaló ítélettel fordul felé. Hadd kérdezzem, ennél nagyobb csalódás létezik ebben az életben? Nem létezik. És az Úr ettől akar bennünket megóvni, és elmondja, kérlel bennünket, hogy ember, hogy tudsz ettől megmenekülni? Hogy tudod elkerülni, hogy az életed legnagyobb tragédiáját kelljen átélni? És nézzük meg, hogy kezdi Jézus ezt a szakaszt, ezt a 21. verset. Úgy kezdi, és azt mondja, hogy nem mindenki, aki ezt mondja nékem, Uram, Uram, megy be a mennyek országába, hanem aki cselekszi az én mennyei atyám akaratát. Nagyon érdekesen kezdődik ez a gondolatmenet, és erre a következőt lehetne mondani egyetlen egy mondattal összegzésképpen, hogy az Isten előtt nem a hitvallás számít, hanem a cselekedet, meg az élet. Bocsánat, ezzel nem azt akarom mondani, hogy teljesen mindegy, hogy ki mit vall, hanem csak azt akarom mondani, hogy ha valakinek az élete nincs összhangban a hitvallásával, akkor az az Isten előtt elfogadhatatlan. Lehet valakinek nagyon magasztos hitvallása, gyönyörűeket tud mondani, de hogyha az életében nem valósul meg az isteni akarat, az Isten törvénye, akkor azt az Isten nem tudja elismerni, azt az embert. És ezzel kapcsolatban, ide még vissza fogunk térni majd ehhez a szakaszhoz, de ezzel kapcsolatban nézzük meg Jézus Krisztusnak egy Jézus Krisztusról egy történetet, egy példát, amit mondott Lukács evangéliuma 13. fejezetéből. Lukács evangéliuma 13. fejezetéből olvassuk el a 6-tól a 9. versig Jézusnak ezt a tanítását, ezt a példázatát. Így olvasom. És ezt a példázatot mondta. Volt egy embernek egy fügefája szőlőjébe ültetve, és elment, hogy azon gyümölcsöt keressen, és nem talált. És mondta a vincellérnek, imé 3 esztendeje járok gyümölcsöt keresni a fügefán, és nem találok. Vágd ki azt, miért foglalja a földet is hiába. Azt pedig felelvén mondta néki, Uram, hagyj békét néki még ez esztendőben, míg körös körül megkapálom és megtrágyázom, és ha gyümölcsöt terem, jó, ha pedig nem, azután vágd ki azt. Nézzük meg! Ez a példázat ugye egyértelműen, ugye tehát Jézusról szól, az atyáról, ugye az atya, akinek a szőlője, ugye ott volt a szőlőjében egy fügefa, és ment keresni rendszeresen évekon keresztül a gyümölcsöt ezen a fügefán, és nem találta. És azt mondja, hogy ha nincs rajta, hát akkor értéktelen a fag. Hadd mondjam, egy fügefát vagy egy gyümölcsfát az ember miért nevel, vagy miért ültet? Ugye nem csak azért, hogy szép legyen, hanem a gyümölcs. Ugye az a célja egy gyümölcstermő, tehát egy gyümölcsfának, hogy gyümölcsöt teremjen. Hadd kérdezzem meg utána, mindjárt majd folytatjuk tovább, de vajon mit jelent ez a mindennapi életre vonatkozóan? Mi az, hogy ez a gazda, ugye ez a gazda kimegy, és keresi a gyümölcsöt a fügefán, és nem találja? Mit keresett a gazda ezen a fán? Termést, így van. És a lelki életben mi a gyümölcs, mi a termés? A jellem. Azt mondja a Galata levélben Pál apostol, hogy a lélek gyümölcse szeretet, öröm, békesség, béketűrés, szívesség, jóság, hűség, szelídség, mértékletesség. Vagy mit mond Keresztelő János? Keresztelő János azt mondja, hogy teremjetek a megtéréshez illő gyümölcsöket. Tehát a gyümölcs az embernek a megváltozott élete, az Isten akaratával összhangra jutott élete, jelleme, és az ebből fakadó jó cselekedetek. És nézzük meg, ennek a fának, emlékszünk egy jézusi másik tanításra is, egy valóságos történet, ami ott Jézusra és a tanítványaival fordult elő, hogy Jézus megy a tanítványaival, és látott egy fügefát, ami gazdag lombozatú volt. És oda ment, hogy gyümölcsöt keressen rajta, és nem talált. És Jézus azt mondta, hogy száradj el, ugye, és ugye másnapra ugye el is száradt az a fa. Miért volt ez? Nagyon érdekes, gazdag lombozata volt, de gyümölcs nem volt rajta. Mit jelent egy fügefán, ugye itt a példa, Jézusi példa szerint mit jelent a levél, és mit jelent a gyümölcs? A levél ugye a hitvallás. A zsidók kérkedtek az ő hitükkel, ugye, tehát, hogy ugye ők minden nemzetnél magasabban, így van, az egy élő Isten ismeretét bírták, de milyen eltorzított módon, de ugye ők kérkedtek ugye a szavaikkal, ugye ők maguknak vindikálták az örök életnek a jogát kizárólagosan. De hol voltak a cselekedeteik? A cselekedeteik abszolút nem álltak összhangba az elméleti hitvallással. És nézzük meg, ez a gazda is megy keresni, már 3 éven keresztül keresi a gyümölcsöt, és nem találja. Azt mondja, vágj ki, a földet foglalja hiába. És mit mond a vincellér? Mit mond Jézus Krisztus? Azt mondja, Uram, hagyj békét néki még ez esztendőben. Én még mindent megteszek vele. Amit csak meg lehet tenni egy gyümölcsfával, én még mindent megteszek. Ha gyümölcsöt terem, jó, ha pedig nem, azután vágj ki azt. Tehát mit mond ez a példázat is? Hogy nem elég az, hogyha az ember beszél az Istenről. Nem elég az, hogyha az ember valamit a szájával vall, ha az életével nem tudja azt alátámasztani és igazolni. Sőt, amikor azt mondja, hogy ne foglalja a földet is hiába, hadd kérdezzem meg, hogy a környezetnek milyen hatást tesz egy olyan ember, aki beszél Istenről, de az élete abszolút nem azt tükrözi vissza. Nem, hogy Istenhez vezetne embereket a beszédével, hanem messze űzi és hajtja az embereket az Istentől. Tehát Istenről beszélni megváltozott élet nélkül nem jelent üdvösséget. Így van. Az Isten neve miattatok káromoltatik, mondja egyik helyen Pál apostol. Így van pontosan. Na most hadd kérdezzem meg, hogy amikor itt Jézus azt mondja, hogy hagyj békét még neki ez esztendőben, még én mindent megteszek érte. Hadd kérdezzem meg, hogy vajon az isteni kegyelem és az isteni fáradozás csak egy-egy pillanatra látható egy gyümölcsfa egy ember életében? És hát nem termett, hát akkor nem termett. Nem. Hanem egy olyan megdöbbentő ige szakasz szeretnék olvasni, ami szintén nagyon keménynek tűnik, de hatalmas nagy bíztatás is van benne, de ugyanakkor figyelmeztetés. Ezékiel könyve 24. fejezetében a 12. verset a következőképpen olvassuk. Ezékiel könyve 24. fejezet 12. verse. A következőt mondja. A fáradozásokat kifárasztotta, és nem ment le róla az ő sok rozsdája, tűzbe hát rozsdájával. Milyen fáradozásokat fáraszt ki az ember? Az isteni fáradozásokat kifárasztani. Szerintünk könnyű az Istent elfárasztani, ilyen értelemben idézőjelbetéve, kifárasztani ezeket a fáradozásokat? Az Isten munkálkodik vég nélkül, minden emberi elgondolást felülmúló igyekezettel és telekszi az ember érdekében, hogy megszabaduljon az ember a rozsdájától, hogy gyümölcstermő legyen. De ha az ember kifárasztja az isteni fáradozásokat, nem engedi, hogy a rozsda lemenjen róla, akkor az Úr nem tud más tenni. Vágjátok ki, ne foglalja a földet hiába, tűzbe hát rozsdájával. Hadd kérdezzem meg, hogy vajon e mögött, az isteni fáradozás mögött mi minden van? Benne vannak ebben az isteni fáradozásban, amikor az ember gyümölcs termővé akarja tenni, benne vannak ebben a fáradozásban az Isten által megengedett próbák az ember életében, nehéz helyzetek. Benne van az isteni feddés és dorgálás. Benne van az Isten jósága, amikor a bűneink ellenére körülvesz bennünket, és nem lesújtani akar ránk, hanem ki akar vonni bennünket a bűnből. Amit az isteni kegyelem elgondolni képes, azt megteszi az emberrel. De mit mond példabeszédek könyve? Aki a feddésekre is nyakas marad, egyszer csak összetörik gyógyíthatatlanul. Tehát az Isten óv bennünket ettől, és térjünk vissza az alapigéhez, a 7. Máté evangélium, a 7. fejezet 21-től 23-ig terjedő verseknek Nézzük meg a folytatását, a 21-et az előbb most olvastuk, hogy nem mindenki, aki azt mondja, Uram, menj be a mennyek országába, hanem aki cselekszi az én mennyei atyám akaratát. És most jön egy nagyon érdekes szakasz, mert azt mondja, figyeljük, sokan, nem kevesen lesznek, azt mondja, sokan mondják majd nekem ama napon, Uram, Uram, nem a te nevedben profétáltunk-e? És nem a te nevedben üztünk-e ördögöket? És nem cselekedtünk-e sok hatalmas dolgot a te nevedben? És akkor vallást tesz Jézus, és mit mond nekik? Sohasem ismertelek titeket, távozzatok tőlem, ti gonosztevők. Hadd kérdezze meg, van ennél megrázóbb ige a Szentírásban, hogy egy ember, akiről azt olvassuk, és így mondja, hogy a te nevedben cselekedtünk ezt, azt, amaz sok hatalmas dolgot, és akkor te ezt mondod nekünk, Urunk. Álljunk meg itt egy pillanatra, és az igének ezt a szakaszát is nézzük meg egy kicsit részletesebben. Mit mondanak ezek az emberek, ez a sok ember? Hogy nem a te nevedben tettük ezt. Tettünk sok mindent a te nevedben. Álljunk meg egy pillanatra, és tegyük fel azt a kérdést, hogy mit jelent Jézus nevében tenni? Mit jelent az ő nevére való hivatkozás?
Olyat tenni, amit Jézus is akarja, hogy tegyünk.
Nagyon jó. Igen, olyat tenni, amit Jézus is akarja, hogy tegyünk. Nagyon jó. Gondoljunk például ilyen igékre, amikor azt mondja a Szentírásban Jézus, hogy ha ketten vagy hárman összegyűlnek az én nevemben, ott vagyok közöttük. Vagy hogyha egy akaraton lesznek, kérnek bármit az én nevemben, ugye, az én nevemben, megcselekszem azt. Az én nevemben, akármit kértek az én nevemben, mondja Jézus, megcselekszem azt. Na most akkor hogy van ez? Hogy akkor összejövünk, teljesen mindegy, mit kérünk, de hogyha kimondjuk azt, hogy Jézus nevében kérjük, akkor már minden megvan nekünk. Ugyehogy nem ezt jelenti. Szeretnék egy történetet felolvasni a Szentírásból, egy olyan történetet az apostolok cselekedete 19. fejezetéből, amit én úgy érzem, hogy viszonylag ritkán szoktunk említeni, pedig nagyon nagy tanulság van benne. Ennek a történetnek az a lényege, majd látni fogjuk, hogy Jézus neve nem egy varázsszó. Nem egy bűvös ige, amit hogyha kimondunk, akkor minden úgy teljesül, vagy akkor minden olyan lesz, ahogy mi elgondoljuk. Apostolok cselekedete 19. fejezetében olvassuk el a 11-től a 17-ig terjedő verseket. Talán a 11-et is még hozzáveszünk, ugye nem probléma? A 11-et is még vegyük hozzá. Pál apostol ugye, amikor megy a misszió útjaira, és egyik csodát a másik után cselekszi az Isten kegyelméből, ugye a Szentlélek hatalmas ereje által, azt olvassuk, hogy nem közönséges csodákat cselekedett az Isten Pál keze által. Látták ezt az emberek, mindannyian látták a csodákat, ami Pál által történik, és figyeljük. Annyira, hogy a betegekhez is elvitték az ő testéről a keszkenőket, vagy kötényeket, és eltávoztak azoktól a betegségek, és a gonosz lelkek kimentek belőlük. Mit láttak az emberek, hogy ilyen csodák történnek Pál keze által? És figyeljük tovább. Elkezdték pedig némelyek a lézengő zsidó ördögűzők közül az Úr Jézus nevét hívni azokra, akikben gonosz lelkek voltak, mondván, kényszerítünk titeket a Jézusra, kit Pál prédikál. Voltak pedig némelyek Skévának, egy zsidó főpapnak fiai heten, akik ezt művelték. Felelvén pedig a gonosz lélek mondta, a Jézust ismerem, Pálról is tudok, de ti kicsodák vagytok. És rájuk ugorván az az ember, akiben a gonosz lélek volt, és legyőzvén őket, hatalmat vett rajtuk annyira, hogy mezítelenen és megsebesülve szaladtak ki abból a házból. Ezt pedig tudtára lőn mindeneknek, mint zsidóknak, mint görögöknek, kik Efézusban laktak, és félelem szállt mindnyájukra, és magasztaltatott az Úr Jézusnak neve. Mennyire érdekes ez az ige szakasz. Páltól látták, hogy Jézus nevében Emlékszünk, ugye, amikor Péter és János is ott gyógyított, ugye, hogy aranyom és ezüstöm nincsen nékem, amin van, a názáreti Jézus nevében mondom, kelj fel és járj. Tehát Jézus nevében az apostolok, Pál apostol is rengeteg csodát tett. És ezek a lézengő zsidó ördögűzők úgy gondolták, hogy majd akkor ők is fogják tudni cselekedni a csodákat, ha kimondják ezt a bűvszót, hogy Jézus Krisztus, és akkor majd, vagy az Úr Jézus, és akkor majd meg fog történni. És mi történt a történetben? Mit látunk? Nem, hogy valamit tudtak volna tenni, hanem az a gonosz lélek, amelyik az ördöngösökben volt, rájuk ugrott, és megszégyenülve kellett elhagyniuk a várost. Mit mond ez a történet? Az Úr Jézus nevére való hivatkozás igazi tartalom nélkül inkább szégyenére válik az embernek, mint dicsőségére. Az mindig visszájára fordul, vagy előbb, vagy később. Nem lehet az Isten nevét, Jézus nevét csak úgy emlegetni. De akkor nézzük is meg egy kicsit közelebbről, hogy mit jelent Jézus Krisztusnak a nevében cselekedni. Mert ezek az emberek azt állították, hogy ők Jézus nevében cselekesznek, ugye visszatérve az alapigénkre, Máté evangélium a 7. fejezetében. De nézzük meg azt, hogy részletesebben mit jelent az ő nevében, tehát ahogy hallottuk, hogy úgy cselekedni, ahogy az az Atya akaratával összhangban való, ugyanaz a lelkület kell, hogy legyen bennünk, mint Jézusban volt. Őt képviseli, aki valakinek, hadd kérdezem, valaki valakinek a nevében szól, akkor ugyanazt képviseli, mint az ő megbízója, nem? Az ő nevében járok el, de őt képviselem, ugye azt a valakit, akinek a nevében járok el. Tehát azt jelenti, hogy őt visszatükrözni, az ő nevét, az ő lelkületét. Úgy járni, ahogy Jézus járt ebben a földi életben, azzal az alázattal. És szeretnék még egy dolgot megemlíteni. Nincsenek manapság is sokan azért, akik ilyen csoda dolgokat cselekesznek, és, de hát azért látjuk, ugye, hogy az élet nem egészen van összhangban a szavakkal. Nézzük meg egy másik ismertető jele, amikor valaki valóban Jézus nevében cselekszik. Ugye azt láttuk, hogy az ő törvényével, az ő akaratával megegyező kell, hogy legyen az illetőnek az élete. De Jézus nagyon érdekes dolgot mond János evangéliuma 5. fejezetében, a 41. és a 44. versben. Jézus a következőt mondja. Dicsőséget emberektől nem nyerek. És nézzük meg a 44. verset. Mi módon hihettek ti, akik egymástól nyertek dicsőséget, és azt a dicsőséget, amely az egy Istentől van, nem keresitek? Aki igazából Jézus nevében cselekszik, az nem magát dicsőíti, nem magára hívja fel a figyelmet, hanem az Istent magasztalja az ő életével és a cselekedeteivel, nem önmaga van a központban, hanem az ő megbízója, akinek a nevében jár el. Jézus nevében tehát tenni, szólni, vagy bármit tevékenykedni, ezt a magatartást és ezt a lelkületet feltételezi. Na de tegyük fel azt a kérdést, mert az alapigényben az volt, hogy sokan, akik majd kirekesztetnek Isten országából, azt mondják, hogy hát mi a te nevedben szóltunk. Ezt és ezt tettük. És Jézus azt mondja, soha nem ismertelek titeket. Lehetséges-e Jézus nevében az őrá való hivatkozással sok hatalmas dolgot cselekedni anélkül, hogy ez a lelki tartalom ott lenne? Lehetséges-e vagy nem? Lehetséges. Nézzük meg, hogy kezdődik a szeretet himnusza, a Korintusi első levél. Korintusi első levél, ugye mindenki ismeri szerintem a szeretet himnuszát, ugye ezt a csodálatos szakaszt Pál apostolnak a Korintusi első leveléből. Tehát a Korintusi első levél 13. fejezet első 3 versét nézzük meg, hogy kezdődik a szeretet himnusza. Ha embereknek vagy angyaloknak nyelvén szólok is, szeretet pedig nincsen én bennem, olyanná lettem, mint a zengő érc vagy pengő cimbalom. És ha jövendőt tudok is mondani, és minden titkot és minden tudományt is ismerek, és ha egész hitem van is úgy annyira, hogy hegyeket mozdíthatok ki helyükről, szeretet pedig nincsen én bennem, semmi vagyok. és ha vagyonomat mind felétetem is, és ha testemet tűzre adom is, szeretet pedig nincsen én bennem, semmi hasznom abból. Hatalmas dolgokat mond itt ez az ige szakasz? Igen. Lehet ilyeneket cselekedni, milyen módon? Úgy, hogy nem igazi szeretetből, nem krisztusi motiváció van a háttérben, hanem egy önérdek, önfelmagasztalás, vagy éppen ki tudja, hogy mi más, ami lehetséges. Milyen más motiváció is lehetséges? Ugye az öndicsőítés, ugye az előbb mondtuk, ugye? Az öndicsőítés magára akarja felhívni a figyelmet. Nézzük meg, hogy Jézus ugyancsak a hegyi beszédben hol szerez ennek örök emlékezetet, ennek a szörnyű magatartásnak. És ezzel párhuzamosan, amit olvastunk, ha vagyonomat mind felétetem, és ha testemet tűzre adom, és szeretet pedig nincs én bennem, semmi hasznom abból. Nézzük meg Máté evangéliuma 6. fejezetének az első 3 versét. Máté evangéliuma 6. fejezet első 3 verse a következőt mondja. Vigyázzatok, hogy alamizsnátokat ne osztogassátok az emberek előtt, hogy lássanak titeket, mert különben nem lesz jutalmatok a ti mennyei atyátoknál. Mert amikor alamizsnát osztogatsz, ne kültöltess magad előtt, ahogy a képmutatók tesznek a zsinagógákban és az utcákon, hogy emberektől dicséretet nyerjenek. Bizony mondom néktek, elvették jutalmukat. Te pedig, amikor alamizsnát osztogatsz, ne tudja a te bal kezed, mit cselekszik a te jobb kezed. Mit mond Jézus? Lehet sok nagy, hatalmas dolgot cselekedni, egy másik emberrel jót is lehet tenni. Lehet, hogy neki az életét mentem meg azzal az alamizsnával, és nekem van belőle valami hasznom. Ha nem azzal a lelkülettel, az igazi Jézusi lelkülettel teszem, azt mondja, semmi hasznom nincs abból. Leírja, ugye elmondja Jézus a hegyi beszédben ugye ezt a gondolatot. Hadd kérdezzem meg, hogy mit jelent ez a mondat, amikor azt mondja itt a sor végén, hogy bizony mondom néktek, elvették jutalmukat. Miért mondja ezt Jézus 3-szor mondja itt ebben az ige szakaszban? Amikor valaki kérkedve imádkozik, ugye, vagy pedig úgy böjtöl, ugye, tehát, hogy lerír róla, ugye, hogy az. Mind a 3 esetben azt mondja, hogy elvették jutalmukat. Nézzük meg. Azt mondja, hogy miért teszik? Hogy az emberektől dicséretet nyerjenek. És utána mondja Jézus, bizony, elmondom néktek, elvették jutalmukat. Mire áhítoztak? Az emberek dicséretére. Ezt elvették. Az emberektől lehet, hogy dicséretet nyernek. De ennél több nem lesz az ő osztályrészük. Elvették. Erre vágyottak, ezt elnyerték. De Istentől való jutalma ennek nincs. Igen, ki kell, hogy mondjuk, hogy mikor Jézus nevére hivatkozik valaki, vagy az ő nevében cselekedni, egyáltalán Jézus mindig azt nézi, hogy az emberi életben a cselekedet mögött milyen indító ok van. Az Isten a szíveket vizsgálja, nem csak a külső cselekedetet. Emlékszünk, hogy fejeződik be Prédikátor könyve, amikor figyelmezteti az Úr, ugye, Salamonon keresztül, ugye mindnyájunkat, de mindenki, aki olvassa az igét, hogy vigyázat, mert az Isten minden cselekedetet ítéletre előhoz, minden titkos dologgal együtt, akár jó, akár gonosz legyen az, ugye Prédikátor 12:16. Az Isten minden cselekedetet ítéletre előhoz, minden titkos dologgal együtt. Mi a titkos dolog egy cselekedet mellett? Az indítók, ami mögötte van. És mennyire szomorú, és mekkora hatalmas nagy csalódás és fájdalom, amikor Jézus kénytelen majd azoknak az embereknek azt mondani, hogy soha nem ismertelek titeket, távozzatok tőlem, ti gonosztevők. A megkülönböztetés fontosságáról volt szó az elmúlt alkalommal, és akit zárójelben szeretném megjegyezni, hogy vajon, ha valami csoda történik, akkor az biztos, hogy Istentől származó csoda? Egyáltalán nem biztos, hogy az Istentől származik. Tehát sokszor önmagában egy külső cselekedet alapján az ember magából a cselekedetből nem lehet megállapítani, hogy az kitől származott. Mert Sátán is azt mondja, még tüzet is tud az égből aláhozni az emberek szeme láttára. Akkor honnan lehet megállapítani, hogy az a csoda igazából az kitől van? Egy dologból, ami mégis kettő. Az illetőnek a hitvallásából, és hogy az az ő életében is meglátszik-e. Tehát, hogy az Isten igéjével van-e összhangban az ő elméleti hitvallása, és csak mondja, vagy pedig tényleg cselekszi is az igét. És Jézus mit mondott? Sokan fogják majd a manapon azt mondani nekem, hogy Uram, Uram, hát nem a te nevedben tettük ezt és ezt? És ezek után nézzük meg az alapigénk második szakaszát, a 7. fejezet, Máté 7. fejezet 24-től 27-ig. Nézzük meg a 24-től 27-ig, mit mond Jézus Krisztus. Valaki azért hallja tőlem, tehát látjuk, érezzük, hogy visszautal az előző gondolatmenetre. Ez mondja, valaki azért hallja én tőlem e beszédeket, és megcselekszi azokat, hasonlítom azt a bölcs emberhez, aki a kősziklára építette az ő házát. És ömlött az eső, és eljött az árvíz, és fújtak a szelek, és beleütköztek abba a házba, de nem dőlt össze, mert a kősziklára építetett. És valaki hallja én tőlem a beszédeket, és nem cselekszi meg azokat. Hasonlatos lesz a bolond emberhez, aki a fövényre építette házát. És ömlött az eső, és eljött az árvíz, és fújtak a szelek, és beleütköztek abba a házba, és összeomlott, és nagy lett annak romlása. Nézzük meg Jézusnak ezt a tanítását, nézzük meg ezt a képet, amit Jézus elénk tár. Két házat látunk. Két házat, amiről ezt így nem részletezi ez a jézusi tanítás, de el tudom képzelni, hogy külsőleg sok különbség nem volt közöttük. Nyilván mind a kettő szép volt, külsőleg tetszetős volt, tehát két ház épül. De óriási különbség volt a kettő között, mert az egyik porrázúzódik, a másik pedig megmarad. Jézus ezt a képet használta fel egy hatalmas nagy tanúságnak a szemléltetésére. Egy ház, amikor valaki építkezik, én még soha nem építkeztem, de azért már sok ilyenről hallottam, hogy amikor építkeznek, akkor először mit csinálnak? Nem a tetőt teszik rá, meg nem az ablakot teszik be, meg nem a függönyt, ugye, amit mi nők annyira szeretünk, amikor már minden kész van, akkor már csak a függöny meg a díszítés, hanem hol kell kezdeni a házépítését? Az alapnál. Ugye az alapnál kell kezdeni, mert különben hatalmas nagy bajok lehetnek abból a házból. Álljunk meg és nézzük meg, hogy Jézus mit mondott itt. Azt mondja, hogy a homokra épült ház, az pillanatok alatt tönkre fog menni. A kősziklára épült ház, az mozdíthatatlanul megáll. Nagyon érdekesen fogalmaz itt Jézus, mert elmondja ugye a két háznak az építését, és utána azt mondja, hogy ömlött az eső, és eljött az árvíz, és fújtak a szelek, és beleütköztek abba a házba. Nem azt mondja Jézus, hogy épült ez a két ház, és ha esetleg jönne egy vihar, vagy egy árvíz, akkor ez is ez lenne. Hanem Jézus tényszerűen mondja, el fog jönni. El fog jönni. Jönni fog az árvíz, fújni fog a szél, ömleni fog az eső, tehát nagyon-nagyon zord időjárás körülmények fognak bekövetkezni. Mire vonatkozik Jézusnak ez a kijelentése, hogy eső, árvíz, szél, stb. Mire vonatkozik? Két szempontból is érdemes erre odafigyelni. Az egyik, minden ember, aki nem csak a végidején él, mert a végidején élő embereknél ez különösen, tehát előttünk álló időben ennek különös jelentősége lesz, de minden egyes emberi életben, mióta a bűnvilága itt van a földünkön, minden ember életében eljönnek a viharok, a megrázkódtatások, a nagy próbák. A bűn világában nincs olyan, hogy az emberi életben ne történnének nagy viharok, nagy megrázkódtatások. És most már ebben az életben, amikor még a legnagyobb vihar nem tört ki, az általános vihar, akkor is igaz ez a törvényszerűség, hogy a megpróbáltatásban, a nehézségben azt tud az ember tud megállni, akinek sziklára épült a háza. És ugye a második jelentése, ami az előttünk álló időben a maga teljességében lesz majd nyilvánvaló, amikor eljönnek a hatalmas nagy megpróbáltatások, a végidőnek a legnagyobb megpróbáltatásai, a végidőnek a legnagyobb viharai, amiről a Biblia úgy beszél, hogy olyan nyomorúság, amilyen nem volt, mióta nép kezdett lenni ezen a földön. Ugyanez a törvényszerűség, mint az életben bármikor volt. Megállni a viharban, a nyomorúságban, a próbában, a nehéz helyzetben, csak is alappal bíró épület tud. De menjünk tovább, és nézzük meg azt a gondolatot, hogy mit jelent az, hogy az egyik ház a porra vagy a homokra épült, a másik ház pedig a kősziklára épült. Itt általában ezt férfiak tudják talán jobban megállapítani, de szerintem bárki azért ezt meg tudja mondani, hogy hova könnyebb egy házat építeni, a homokra vagy a sziklára? Melyiket lehet gyorsabban felépíteni? Nekem erről az jutott eszembe, hogy vannak ezek a, hogy hívják, ezek a könnyű szerkezetes, vagy én nem tudom micsoda, milyen épületek. Akkor nem jó a példám a könnyű szerkezetes, de gyakorlatilag, szóval sokkal könnyebb, pillanatokat föl lehet húzni falakat, ugye? Sokkal könnyebb úgy építkezni, de nem tartós, ugye? Tehát egy szél elfújja, tehát ugye, tehát könnyebb, pillanatok alatt látványosan lehet építkezni, de, és az alappal épülő ház, egy sziklára építeni, az nagyon nehéz. Szóval az nem egy könnyű dolog. De ugyanakkor az marad meg, és az a tartós. Lehet, hogy lassabban halad, de ha fölépül, azt a legnagyobb vihar sem fogja tudni majd romba dönteni. De mit jelent akkor a kő... Hát jó, először nézzük meg, mit jelent a kősziklára építeni. Kőszikla. A kőszikla kinek a jelképe a Szentírásban? Jézus Krisztus. Csak az Ószövetség használja ezt? Ószövetség is. Az első igét talán csak olvassuk el, nem olvasnánk el az összes igét, mert a Biblia tele van kősziklával kapcsolatos igével. Mózes 5. könyve 32. fejezet 4. versében nézzük meg, hogy már itt mit látunk, és milyen azonosítást látunk Mózes 5. könyve 32. fejezet 4. vers. Kőszikla, cselekedete tökéletes, mert minden ő uta igazság. Hűséges Isten és nem család, igaz és egyenes ő. Mit mond kőszikla? Egy kőszikláról, ugye az embernek mi jut eszébe? A mozdíthatatlanság, ugye? Tehát a szilárdság, a mozdíthatatlanság. Azt mondja, hogy a cselekedete tökéletes, minden ő uta igazság. Hűséges Isten és nem család, igaz és egyenes ő. Nézzük meg, hogy Máté evangélium a 21. fejezet 42-től 44. versig terjedő verseiben, hogy azonosítja a kősziklát, ami végigvonul a Zsoltárok könyvén, Ézsaiás könyvben végigvonul, de nézzük meg, hogy azonosítja. Mondta nékik Jézus, sohasem olvastátok-e az írásokban, amely követ az építők megvetettek, az lett a szegletnek feje. Az Úrtól lett ez, és csodálatos a mi szemeink előtt. Annak okáért mondom néktek, hogy elvétetik tőletek az Istennek országa, és oly népnek adatik, amely megtermi annak gyümölcsét, és aki e kőre esik, szétzúzatik, akire pedig ez esik reá, szétmorzsolja azt. Mindjárt ki fogunk erre a szakaszra térni. Ugye az Ószövetségben már említett szegletkő Jézus ugye azonosítja, és Jézus más helyen egyértelműen elmondja a Péterrel való párbeszédében, most ne olvassuk el ezt az igét, mert csak kívülről mondom, emlékszünk, hogy amikor Mit mond Jézus Péternek? Te Péter vagy, és én ezen a kősziklán építem. Tehát ki a Péter? Petrosz, ugye? Te Petrosz vagy, de én a Petrán, az igazi sziklán építem fel az én Anyja Szent Egyházamat, önmagamon építem fel, és azon a pokol kapui sem vesznek diadalmat. Igen, tehát Jézus számtalan esetben azonosítja magát ugye a kősziklával, ő a kőszikla. És nézzük meg, hogy ezek után visszatérve újra az alapigéhez, a 20, Máté 5, 20, Máté 7, 24-től 27-ig, hogy mit mond Jézus, hogy mikor épít valaki a kősziklára, mit jelent Jézus Krisztusra építeni? Azt mondja, valaki hallja én tőleme beszédeket, és megcselekszi azokat. Ugyanaz, amit olvastunk a 21. versben, hogy nem mindenki, aki azt mondja, Uram, Uram, megy be a mennyek országába, hanem aki cselekszi az én atyám akaratát. Igen, aki hallja tőlem a beszédeket, és megcselekszi azokat. Hasonlítom azt a bölcs emberhez, aki a kősziklára építette az ő házát. Nézzük meg, a Bibliában többször szerepel a bölcs és a bolond kifejezés. Többször szerepel. De a Biblia egészen másképp használja ezeket a kifejezéseket, mint mi emberek. Mi a bölcs embernek kit nevezünk általában? Nagy tudású, rengeteget tanult az életben. Nézzük meg, kit nevez az ige bölcsnek? Aki hallja az őtőle a beszédet, és meg is cselekszik. Bolondnak pedig azt nevezi, aki hallja tőle, és nem cselekszi meg az ő beszédét. Bölcsesség vagy bolondság? Az Isten beszédére, az Isten szavára alapozni az embernek az életét, ezt jelenti a megmaradás. Nem emberi elgondolásra építeni a mi hitünket, egyes egyedül az Isten szavára, és azt az életben megvalósítani. Ez a megmaradásnak az egyetlen egy lehetősége és kulcsa. Éppen ezért kell nekünk az igével foglalkozni, hogy megértsük, hogy az ige mit mond a mi számunkra, hogy a mi hitünk ne emberek beszédén alapuljon, hanem az igén magán alapuljon. És hadd mondjam, még az sem elég, hogyha a tiszta igét másoktól halljuk, és arra alapozzuk a hitünket, hanem a tiszta igét hallva, saját magunk is olvasva és beépítve a mi hitéletünkbe, ekkor fog tudni az ember igazából a kősziklára építkezni. Mit mond az ige Jézus Krisztusról? Ugye azt olvassuk, hogy ő tegnap és ma és mindörökké ugyanaz, mozdíthatatlan kőszikla. De mit mond például az ő beszédéről az ige? Az Istenünk beszéde mindörökre megmarad, mindörökre. Tehát maga Jézus Krisztus örök kőszikla, és az ő szava is örökké áll. Azt mondja, az ég és a föld elmúlik, de az én beszédemből egy jóta, egy pontocska el nem múlik, amíg mindezek be nem teljesednek. Tehát igen, Jézus Krisztus és az ő beszéde a kőszikla, amire az ember építheti az ő házát. Minden időben igaz volt ez, különösen a végidején. Jelenések könyve, amelyik a végről szól, ugye, tehát az új szövetség korszakáról és legfőképpen az előttünk álló időről szól, hol hangsúlyozza igazából ezt a gondolatot? Jelenések könyve. Az is fontos, megtartottad az én béketűrésre intő beszédemet, így van. De nézzük meg Jelenések könyve első fejezetében. Boldog, akik olvassa, és akik hallgatják e prófétálásnak beszédeit, és megtartják azokat. Megtartják azokat, mert az idő közel van. Olvasni, hallani, megérteni, de nem cselekedni. Jézus azt mondja, ez bolondság. Jézus maga mondja ezt. Hallani, megtartani a bölcsesség, az igazi bölcsesség. Szeretnék visszatérni, megtartani az ő beszédét, az ő őre a kősziklára építeni. Miért mondta azt, visszamehetünk egy pillanatra a Máté 21.44-hez? Menjünk vissza itt ebben a kőszikla hasonlatban a Máté 21.44-hez. Mert azt mondja itt Jézus, hogy és aki e kőre esik, szétzúzatik, akire pedig ez esik rá, szétmorzsolja azt. Mit jelent ez az ige? Nem érdekes? Azt mondja, hogy nem mindegy, hogy mi esünk rá a kősziklára, vagy pedig a kőszikla esik mi reánk. Mit jelent ez a két fogalom? Azt mondja, aki e kőre esik, tehát Jézus Krisztusra esik, az szétzúzatik. Milyen zúzódik szét az embernek, ha ráesik a kősziklára, lelki értelemben? Milyen? Az énje, a bűnei, a régi énje összezúzódik. Tehát összetörik az énje, és fel tud épülni Jézus Krisztuson, mint igazi alapon. Tehát az embernek az énje össze kell, hogy törjön Jézus Krisztuson, mert különben nem tudunk rá építkezni. Akkor nem tudjuk megtartani az ő beszédét, hogyha az énünk él, és ellentétben van ugye az ő szavával. És utána viszont mit mond? Ha nem esünk rá erre a kősziklára, és nem zúzódik szét az énünk, akkor majd az ő eljövetelekor ez a kőszikla fog azokra esni, akik nem engedték, hogy összetörje az Úr az ő énüket, a bűnös énüket, és akkor viszont már szétmorzsoltatás lesz. Ahhoz nem járulhat örök élet, hogyha valaki nem valósítja meg az életében azt, amire az ige, amelyre Jézus Krisztus olyan hangsúlyosan helyezte a figyelmet. Olyan bátorító ez az ige, negatívnak is tűnik, persze figyelmeztetés, de olyan bátorító. Mert mit mondott az alapigénk? Hogyha valaki a kősziklára épül, akkor a legnagyobb viharban is szikla szilárdan meg fog állni az ő háza. A pokol kapui sem vesznek rajta diadalmat, Sátán az összes erejét összeszedve, és az összes angyalai erejét összeszedve, nem fog tudni ártani annak az embernek, és nem fog összedőlni annak az embernek a lelki épülete, aki Jézus Krisztusra alapozza az ő hitét, és megcselekszi az ő szavát. Hatalmas biztatás és bátorítás, de ugyanakkor figyelmeztetés, hogy minden, ami nem a tiszta alapra épül, és nem így épül fel, az akármilyen biztosnak is tűnik az ember a maga szemében, de el fog sodortatni. Mert egyedül Jézus Krisztus szava, és a benne való élet az, ami örök életet eredményez, és ami kiállja a legnagyobb vihart. De tegyük föl befejezésül azt a hatalmas nagy kérdést, hogy akkor mitől függ, mert a kérdésünk is így hangzik az előadás címe, hogy ki állhat meg a megpróbáltatás idején. Mikor dől el az, és mitől függ az, hogy majd az eljövendő nyomorúságban megállunk, vagy nem állunk? Mikor dől el ez? Mitől függ ez? Attól, hogyha 4-es erősségű lesz a szél, akkor még nem, de ha 6-os erősségű, akkor össze fog omlani? Attól függ, hogy milyen erős lesz a vihar? Hanem mitől függ? A mától. A mostani naptól függ az, hogy mire alapozzuk a mi lelki életünket. Mit építünk rá erre az alapra? Csak is olyan anyagokat építünk bele, ami örökre megmarad, vagy pedig nem ő rá és ő benne építkezünk, hanem múlandó futóhomokra épül a mi házunk. Nem tudom, hogy mennyiszer szoktunk mi gondolkodni azon, hogy nagyon-nagyon sok problémánk lehet ebben az életben, mindannyiunknak. Lehetünk szegények, nagyon szegények. Bármilyen gondokkal, bajokkal küszködhetünk, de a leggazdagabb emberek, és a legnagyobb kincs birtokában levő emberek, és a legnagyobb áldásnak örvendő emberek mi vagyunk. Kicsodák? Akik élnek. Akik élnek. Akiknek itt van a kezükben még a mának a lehetősége. Mi olyan sokszor előre tekintünk a jövőre, a félelmetes jövőre, a nehézségekre, és valahogy a mától nem tartunk, valahogy ezt nem gondoljuk végig, hogy ember, nem akkor fog eldőlni a végső sorsod, amikor majd jönnek a nehézségek, hanem most dől el az embernek a sorsa. Hogy ma mit választok? Engedek-e a lélek késztetésének, vagy nem engedek a lélek késztetésének? Vagy pedig elmellőzöm, és mit mondok? Igen, egyetértek vele, majd holnaptól ezt fogom tenni. Nem tudom, értjük? Attól függ, hogy ma mit csinálunk. Mert most dől el az embernek a végső sorsa. Éppen ezért olvasunk egy igét, a zsidókhoz írott levél, 3. fejezet, 15. versében. Nézzük meg, Pál apostolon keresztül az Úr milyen hangsúlyos felhívással fordul hozzánk. Nézzük meg, mit mond az ige. A zsidókhoz írott levél, 3. fejezet, 15. verse. E mondás szerint, ma, ha az ő szavát halljátok, meg ne keményítsétek a ti szíveiteket, mint az elkeseredéskor. Ugye itt visszautal a pusztai vándorlásra, de mit mond? Mikor? Ma. Ma, ha az ő szavát halljátok, meg ne keményítsétek a ti szíveiteket. Miért mondja az, hogy ma? Miért nem elég az, hogy ha ma hallom, és majd holnap fogok engedelmeskedni? Miért nem elég? Hát nem jó az holnap is. Nem biztos, hogy van holnap az én számomra, pontosan. Azon kívül, igen?
Ragaszkodik az ember a régi.
Pontosan. A lélek nagy erővel készteti az embert. Egyik az ugye, hogy egyáltalán nem biztos, hogy a következő pillanat a miénk, ez a pillanat a miénk. De azon kívül a lélek nagy erővel készteti az embert, hogy válassza a jót. És ha az ember lelke felbuzdul, de halogatja a cselekvést, ki fog aludni benne ez a késztetés? Elhalványodik. A halogatás bűne az egyik legveszedelmesebb dolog, amire az ige felhívja a figyelmünket. Nagyon érdekes, csak kívülről szeretném megjegyezni azt az igét, ami annyira, annyira fontos. Józsué könyvében azt olvassuk, ugye, amikor ő is leteszi a tisztét már a nép előtt, már a halálához közeledik, és akkor elmondja azt, hogy választhatok magatoknak még ma, hogy kit kövessetek. Ha az Úr az, Isten, kövessétek őt, ha Baál, akkor kövessétek azt. De mit mond? Választhatok azért, nem holnap vagy holnap után, ma. Ma választhatok. Pontosan ezért a mának a fontosságára hívja fel a figyelmet. És egy igét szeretnék olvasni Sofóniás könyvéből. Sofóniás könyve, 3. fejezet, 7. versét. Nézzük meg, hogy mit mond az Úr. Döbbenetes ez az ige. Mondtam, csak félj engem, vedd fel a fenyítéket. Ugye itt ez a babiloni fogság előtt, tehát amikor figyelmezteti ugye az Úr az ő népét, akkor nem írtatott volna, ugye meg előtte már bekövetkezett ugye az északi ország résznek a teljes pusztulása. Tehát az Isten büntető ítéletei ugye bekövetkeztek mind az északi, mind a déli ország részben. És mit mond Sofóniáson keresztül az Úr? Mondtam, csak félj engem, vedd fel a fenyítéket, akkor nem írtatott volna ki lakhelye mindaz, amit felőle végeztem. És mit mond? Mégis mihelyt felvirrattak, rosszra indították minden cselekedetüket. Mi történik? Mire hívja fel a figyelmünket? Hat ránk az ige, de ha halogatjuk a megcselekvését, akkor mire felvirradunk, elnézést, kialusszuk az isteni késztetést, és visszazökkenünk a régi kerékvágásba. Óriási veszély a halogatás. Szeretnék Ábrahámtól egy példát megemlíteni. Ábrahám ugye a hívők atya. Az egyik legszebb vonás ilyen értelemben az ő életében a készséges azonnali cselekvés volt. Emlékszünk rá, amikor az Úr azt mondja neki, hogy áldozza meg az ő fiát, Izsákot. Hát azért micsoda felszólítás ez, micsoda próba ez. És mit csinált Ábrahám? Mikor valósította meg ezt? Mikor kezdte el megvalósítani az Úr szavát? Jó reggel, ugye szólt az Úr hozzá, sötétben ugye nyilván nem indulhatott el, de az első adandó jó reggel mindjárt előkészített, elindult és ment. Következő egy másik példa Ábrahám életéből. Kérdezem, mi lett volna például, bocsánat, visszatérve az előző történethez, hogyha Ábrahám halogatja a cselekvést? Mi történhetett volna? Sátán elnyomja ugye a kétkedéssel, az egyéb gondolatokkal, elnyomta volna ezt az isteni késztetést. Következő, az Úr lejön Ábrahámhoz, ugye beszél vele, ugye Jézus Krisztus volt, ugye, aki tartotta mindig a kőszikla, ugye már az Ószövetségben is a néppel a kapcsolatot, és elmondja neki, hogy kössön szövetséget, ugye ő és az ő házanép, és utána majd az ő leszármazottai, hogy kössenek szövetséget az Úrral, ugye a körülmetélés szertartásával. És annyira érdekes, hogy elmondja az Úr Ábrahámnak ezt, amit kért tőle, és azt olvassuk, hogy és elment az Úr Ábrahámtól. Ábrahám mikor valósította meg ezt? Abban a pillanatban. Az Úr eltávozott tőle, és az akkor nekiállt, és megvalósította. Mi lett volna, ha vár egy pár napot még, vagy egy pár hetet? Hát most hogy kezdjek hozzá, most mit fognak mondani, vagy hogy? Nem tudom, értjük? Szóval nem lehet. Amikor szeretném azt mondani, és ezt a leghangsúlyosabban szeretném mindannyiunk lelkére kötni, nem mi használhatjuk a Szent Lelket, hanem a Szentlélek használ bennünket. Nem akkor van, amikor én akarom, hanem amikor ő hív és késztet. És ezért mondja az, hogy vigyázz ember, nehogy a halogatás bűnébe essél, mert holnap mindig holnap lesz. Holnap is azt fogjuk mondani, hogy holnap, és azután is azt fogjuk mondani, hogy holnap. És akkor nem fogunk tudni felkészülni arra az időre, ami pedig előttünk áll. Az egyéni életünk viharai is itt vannak előttünk, és az, amiről Jézus átfogó értelemben beszél, az egész világ történelemben, igen, ez is előttünk áll. És mindaz, hogy fogunk tudni majd megállni ebben az időben, egyetlen egy dologtól függ, hogy a mát kihasználjuk-e, és engedünk-e a lélek késztetésének. És ha engedünk, és a kősziklára, Jézus Krisztusra építünk, akkor biztosak lehetünk benne, hogy az egyéni életünkben sem lesznek olyan megpróbáltatások, amelyek az erőnket meghaladná, nem a sajátot, hanem az Istennel együtt élő életünket és erőnket, és semmi olyan megpróbáltatási, olyan nagy vihar nem jöhet, amely romba dönteni a mi házunkat, hanem a szikla szilárdan fogja megállni a legnagyobb vihart. És akkor boldogan elmondhatjuk majd Jézus visszajövetelekor, hogy imé a mi Istenünk, akit mi vártunk, ez az Úr, örüljünk és örvendezünk az ő szabadításának. És akkor nem kell majd azt hallanunk, hogy távozzatok tőlem, soha nem ismertelek titeket, hanem mit hallhatunk? Gyertek én atyámnak áldottai, örököljétek ez országot, amely a ti számotokra készítetett a világ megalapítása óta. Én köszönöm szépen a figyelmet, ennyit szerettem volna erről a kérdésről elmondani. Szeretném kérdezni, hogy van-e valakinek gondolata, megjegyzése, hozzászólása? Igen, Laci?
Kérdezem, hogy mitől lesz nagyobb erősebb a meggyőződésem, hogyha holnapra teszem a cselekvést? Csak ez egy költői kérdés.
Igen.
Hát, nem ma akarom a döntést meghozni, nem majd holnap, akkor mitől lesz erősebb a
holnap? Igen. Igen.
Amit mondtál is, hogy ugye, ha ma a hatás nagy rám, akkor azt is elalszom.
Igen.
Akkor elszáll a hatás is.
Így van. Pontosan így van. Pontosan így van. Tehát óriási veszély. És éppen ezért látjuk, hogy szóval ez éppen olyan, én sokszor úgy elgondolom azt, hogy tudom, hogy furcsa a megfogalmazás, előre bocsátom, hogy nagyon furcsa a megfogalmazás, de annyira szívszorító, amikor látjuk bizonyos értelemben az Istennek ezt a tehetetlenségét velünk kapcsolatban. Olyan értelemben, hogy ő mindent megtesz miértünk, és a döntő lépéseket mégsem nem teheti meg helyettünk, mert azt nekem kell megtenni. És ő mit tud csinálni? Kérlel, figyelmeztet, felhív bennünket, de ennél többet nem tud tenni. Ez éppen olyan, mint egy szülő is a gyerekének. Mit tud tenni? Tanítja, mondja neki, de a döntést a gyereknek kell meghozni. És a szülőnek is milyen fájdalmas, amikor a gyerek halogatja és nem akarja megtenni, és látja, hogy nem jó, mert rossz úton megy, és mégiscsak kérlelni tudja. Az Isten meg tudna bennünket változtatni hatalommal és erővel, de Értjük, ugye, azt nem teszi. Nem avatkozik be az életünkbe. Éppen ezért ilyen képekkel, ilyen figyelmeztetésekkel a legnagyobb szeretetet akarja felénk tolmácsolni. Ember vigyáz, hogy az ő eljövetele ne a csalódás, hanem a legnagyobb öröm legyen, ami számunkra. És valóban elnyerhessük azt az országot, amelyet azoknak készített, akik őrá, az ő szavára, az ő beszédére építik a hitéletüket. Köszönöm szépen a figyelmet, és akkor ezzel lezárult ez a sorozatunk, és kívánom, hogy a hegyi beszédnek a gondolatai ott maradjanak valóban állandóan a mi szívünkben.